Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Új történelmi mélypontra, mínusz 106 cm süllyedt a Duna vízállás a Paksnál, a tartós aszály és a kánikula következtében. Lekapcsolták Románia országos energiarendszeréről, és leállították a Cernavodai atomerőmű egyes számú reaktorát, ennek oka szintén a rendkívüli szárazság és a Duna alacsony vízállása. Leállították a hajóforgalmat Budapestnél, miután rekordalacsonyra süllyedt a Duna vízállása. Ma reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt, ez a negatív rekord 2018-ban született. Újabb hőhullám várható, derül ki a Hungarometer előrejelzéséből. A hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Az időkép arról ír, Közép-Európa legforróbb helyévé válhatunk az érkező kánikulában. Az EUMET.hu oldal szerint pedig az újabb hőhullám augusztus első hetében is végig kitart majd. Továbbra is több helyen lángol az erdő Franciaország Gironde megyében. A hatóságok eddig 220 ezer embert evakuáltak a katasztrófa miatt. Bordeauxba látogatott a francia államfő, aki az erdőtüzek elleni védekezéssel kapcsolatban azt kérte a helyiektől, maradjanak egységesek. A lángok már ötödik napja pusztítanak a francia nagyváros körül, most arra több mint 42 ezer hektár erdő pusztult el miatt. A következő hetek nehezek lesznek, és kitartásra van szükség, mondta Emmanuel Macron, aki szerint az ország teljesen példátlan erdőtűzzel néz szembe, amely a II. Világháború óta a legsúlyosabb pusztítás. Bordeaux polgármestere arról beszélt, minden esetőségre fel kell készülniük, miután a számos tűz egyike már kevesebb, mint 15 kilométerre pusztított reggel a franciák tizedik legnagyobb városától, írta meg a BBC. Franciaországban tehát már mintegy 220 ezer embert kellett evakuálni a tüzek miatt, Spanyolországban pedig több mint 100 ezret. Ott Madridtól nyugatra ellenőrizhetetlenül terjednek a tüzek. Az oltási munkálatokat tovább nehezíti, hogy Európát újabb hőhullám éri el a napokban. A kereszténydemokrata néppárt arra kéri a kormányt, hogy 100 millió forintos gyorssegéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a tegnapi brutális vihar miatt. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán felidézte, a szél és jégeső idősek házainak tetejét vitte le, mezőgazdaságból élők ültetvényeit verte szét, fóliasátrakat tett tönkre, még a nagydobronyi református templom tetejét is megrongálta. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A Tisza párt kezdeményezését a Fidesz képviselői nem szavazták meg. A jogszabály indoklása a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Vesztegetéssel gyanúsította meg az ügyészség Búzs Balázs fideszes politikust, volt harmadik kerületi polgármestert az óbudai korrupciós ügyben. Ezt a központi nyomozó főügyészség tudatta. 150 millió forintos kenőpénz elfogadásával gyanúsították meg. Az országgyűlésben döntöttek az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozásáról. 2033-tól az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell majd, ezért van erre szükség. Elindult az egyeztetés a csecsemő ringató programról, tudatta a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos ismertette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A cél az, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyerek mellé képzett, szervezetten érkező segítség kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. Az ENSZ biztonsági tanácsában kisebb diplomáciai botrányt váltott ki, hogy az Egyesült Államok képviselői elhagyták a testületet, amikor Jérôme Bonafont, Franciaország ENSZ nagykövete felszólalt. Az ügy hátterében az áll, hogy Franciaország képviselői korábban párhuzamot vontak az Egyesült Államok és a kommunista Észak-Korea között, ami felháborodást keltett Washingtonban. Végül az időjárásról. Holnap túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán már a mainál egy picit melegebben, 31-33 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Az idei esztendő különleges évfordulót hozott az Egyesült Államok történetében. 250 évvel ezelőtt, 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, amely megszületésének pillanatát jelenti annak az államnak, amely azóta a világ egyik legmeghatározóbb politikai, gazdasági és katonai hatalmává vált. De hogyan jutottak el az észak-amerikai brit gyarmatok a függetlenségi háborúig? Milyen eszmék formálták az új állam alkotmányát, és miként vált az Egyesült Államok a világ egyik meghatározó hatalmává? A következő percekben dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallhatnak részletet, amely átfogó képet ad az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről.
1763 után az amerikai forradalom időszakáról van már szó, az amerikai történetírás amerikai forradalomnak nevezi azt az esemény sorozatot, ami 1763-65 táján kezdődik, és a függetlenségi háború végéig, illetve a ma is létező alkotmány kibocsátásáig tartott. És ez az az időszak is, amikor az Egyesült Államok nagyjából meg fog születni. Miért olyan fontos fordulópont ez az 1763-as évszám? Hát azért, mert Anglia túl van egy nagyon költséges 7 éves háborún Európában, ami Észak-Amerikában francia és indián háború néven ismeretes. Anglia ugyan megszerette a franciáktól az összes észak-amerikai gyarmatukat, Kanadától le Louisianáig, viszont hatalmas volt az államadósság. Ezt valahonnan pótolni kellett, finanszírozni kellett, és ezért döntöttek úgy, hogy a korábban meghozott tiltó törvényeknek most már határozottan érvényt szereznek, és újabb tiltó törvényeket is hoznak. Így is lett. Melyek voltak a legfájóbb 1763 után hozott törvények? Ott volt még ebben az évben a proklamációs törvény, amely megtiltotta a telepeseknek, hogy az Appalachia-hegységen túlra nyugat felé vándorolhassanak, indián veszélyre hivatkozva. Sokan már úton voltak, sokan már ott voltak, sokan készülődtek, sok embernek fájt ez nagyon. 1764-ben a Sugar Act, a cukortörvény, ami a rummal folytatott csempész kereskedelemre kíván csapást mérni, nemigen sikerült. De ami tényleg kezdte kiverni a biztosítékot, ez az 1765-ös bélyegtörvény, okmánybélyeget, illetékbélyeget kellett fizetni minden újság, minden jogi és kereskedelmi dokumentum után. Adásvételi szerződés után, házassági szerződés után, halotti anyakönyv után, játékkártyákra, kockákra, mindenre kivetették. No, ez azért csapta ki a biztosítékot, mert ez már nagyon sok embert érintett, és közvetlenül érintett. Nagy tiltakozás bontakozott ki, röpiratok, zavargások, bojkott mozgalom kezdődik. Ellenállói csoportok szerveződnek, ezek közül a legismertebb a Szabadság fiai néven ismert társaság, fiatalokból álló társaság, nekik oroszlán részük lesz a bosztoni Tea délután idézőjeles lebonyolításában, és még ebben az évben New Yorkban összeült a bélyegtörvénykongresszus. Látják, ez már az összefogás az egyesülés útján egy nagyon fontos lépés, nagyon fontos állomás volt. A bélyegtörvénykongresszus álláspontja nagyon kompromisszumos volt, és még kb. 10 évig mindenfajta hivatalos gyarmati álláspont kompromisszumos marad. Hűségesküdtettek a királynak, viszont tagadták a londoni parlament adóztatási jogát, adókivetési jogát. És kijelentették, hogy a gyarmatok csak a saját beleegyezésükkel adóztathatók meg. És megszületik a leghíresebb jelszó. Nincs adózás képviselet nélkül. Addig nem fizetünk adót, amíg nincs képviseletünk a londoni parlamentben. Tudták, hogy ez a távolság miatt lehetetlen. Tehát addig nem fizetünk adót, amíg bennünket is nem kérdeznek meg a minket érintő londoni döntésekkel kapcsolatban. És egy erősödő társadalmi tiltakozás, társadalmi ellenállási mozgalom széleseret bontakozott ki. Nos, meghátrál az angol vezetés. 1770 áprilisában a Tea törvény, a Tea vám kivételével minden vámot illetéket visszavontak. 3 év nyugalom következett, a gyarmatok népe csempészet holland teát fogyasztott, ez pedig a csőd szélére juttatta az angol kelet-indiai társaságot. Időközben a londoni vezetés is bekeményítette, hogy ma mondanánk, és 1773-ban, hogy mutassa a határozottságát, kibocsátotta a Tea törvényt. Ez kereskedelmi monopóliumot biztosított a kelet-indiai társaságnak. Csak ők szállíthattak, forgalmazhattak teát. És egyenes úton halad a feszültség a bosztoni Tea délután felé. Ez az esemény 1773. december 16-án tekinthető a függetlenségi háború úgynevezett békés szakasza kezdetének, amikor még jó néhány hónapig nem dörögtek a fegyverek. A bosztoni Tea délutánról még el kell mondanom annyit, utaltam is rá, hogy a Szabadság fiai 50 indiánnak magát álcázó fiatalember a bosztoni öbölben horgonyzó kelet-indiai társaság hajóinak a rakományát, Tea rakományát 45 tonnáról van szó, a bosztoni öböl vizébe szórta. Tudják-e, hogy miért álcázták magukat indiánnak? Az indiánokra nem vonatkoztak az angol törvények. És úgy gondolták, hogy ki lehet bújni alóla, de hát mindenki tudta, hogy kikről van szó. Ugyanebben az időben egy nyilatkozatot is kibocsátottak, egy mondatot ki is emeltem belőle. Egy szabad nép szabadságának elengedhetetlen feltétele az, hogy nem vetnek ki rájuk adót a maguk vagy a képviselőik beleegyezése nélkül. És ellenlépéseket, további ellenlépéseket helyezte kilátásba. A londoni vezetés továbbra is keménynek akart látszani, ezért 1774-ben a tűrhetetlen törvényeket, négyet bocsátott ki, kettő fontos a mi szempontunkból. Az egyik arról rendelkezett, hogy a bostoni kikötőt le kell zárni, amíg a öbölbe szórt teát meg nem fizetik. Másik pedig gyakorlatilag Massachusetts önkormányzatát alkotmányát felfüggesztette, és katonai parancsnokot nevezett ki Massachusetts élére. Ebben a feszültség ettől terhes légkörben ült össze az első kontinentális kongresszus a gyarmatoknak. Georgia képviselői még nem vettek részt rajta. És titokban történt ez az egész. Ők még mindig kompromisszumra törekedtek, elismerték a király fennhatóságot, kölcsönös párbeszédre törekedtek az anyaországgal és az angol néppel, csupán a londoni parlamenttel volt bajuk, amelyben ugye nincsen képviseletük, és kormányzattal, és ezeknek a hatáskörét tagadták. És igényelték, hogy szabad és független törvényhozásunk lehessen, olyan törvényhozásunk, amely adózási, és az összes belpolitikai kérdésben számunkra mérvadó és általunk elfogadott döntéseket hozhat. És figyeljék meg a terminológiájukat. Ők még ő felsége gyarmatainak nevezik magukat. Vagy az angol gyarmatok lakóiról beszélnek, nem amerikai gyarmatok lakóiról, és megfogalmazták a tőlük elvehetetlen minden embert megillető jogokat. Jogot az élethez, a szabadsághoz és a tulajdonhoz. A függetlenségi nyilatkozat ezt a három alapjogot, illetve ebből az első kettőt átveszi, a tulajdon cseréli ki a boldogságra való törekvéssel. John Adams befolyása, hatása látszik ebben. Majd a kongresszus tagjai megfogalmazták, felsorolták a sérelmeiket, azokat a sérelmeket, amelyek fájúak voltak a 13 gyarmat népének. Milyen érdekes, hogy a függetlenség nyilatkozat fő része szintén egy bűnlajstromot sorol föl harmadik György király vétkeiről, hogy György milyen számukra elfogadhatatlan törvényeket hozott, és mivel Massachusetts közvetlen veszélyben volt, katonai védelmi intézkedéseket javasoltak neki, szükség is volt rá, mert 1775 áprilisától a függetlenségi háború a fegyveres szakaszába lép. Boston mellett Lexingtonnál és Concordnál kisebb összecsapásokra került sor, és ebben a még terhesebb légkörben ült össze, most már mind a 13 gyarmat képviselőinek részvételével a második kontinentális kongresszus Philadelphiában, amely kibocsátotta egyrészt az olaják petíciót. Békülékenységüket hangsúlyozták. Nem háborúskodni, hanem megállapodni akarunk. Mi volt erre a harmadik György, aki mélységesen konzervatív ember volt válasza? Lázadóknak nyilvánította a gyarmatok népét, és a lázadókat fegyverrel kell megregulázni. Erre válaszul Thomas Paine, a vitriolos tollú újságíró, zsurnalista, királyi vadállatnak, egyfajta vadbaromnak nyilvánította az uralkodót, a vadállatra pedig, ha ő már fegyvert ragadott ellenünk, fegyverrel kell megsemmisíteni, hogyha úgy tetszik. Sok más ilyen intézkedés is született, de azt hiszem, ezek közül csak kettő fontos még. Nyilatkozat a fegyverfogásról, a fegyverforgatásról. Nem akarnak elszakadni, még egyszer mondják, nem akarunk háborúskodni, viszont felkészültek a rosszabb megoldásra is, és egy közös kontinentális hadsereg szervezésébe kezdtek, George Washington, akit főparancsnokká neveztek ki vezetésével, majd két további bizottságot is megbíztak azzal, hogy az egyik bizottság dolgozzon ki egy konföderációs alkotmánytervezetet. Ezzel hamar el is készültek, de ez a konföderációs cikkelyek néven ismert első amerikai alkotmány csak 1781-től lépett hatályba, amikor mind a 13 állam ratifikálta. Egy másik bizottság pedig azt a feladatot kapta, hogy egy függetlenségi nyilatkozatot, annak tervezetét szövegezze meg. Egy 5 főből álló testületről van szó. 1776. július 4-én a kongresszus el is fogadta a függetlenségi nyilatkozatot. És azzal fejezném be a mai áttekintésemet, hogy a függetlenségi nyilatkozattal kapcsolatban, meg Jefferson ebbeni szerepében kérdéseket tegyek föl. A legtöbb tankönyv ugyanis úgy állítja be, hogy az Egyesült Államok a függetlenségi nyilatkozat kibocsátásával született meg. 1776. július 4-én tehát. De miért ekkor mondták ki, szinte váratlanul? Hiszen, ne feledjük, második kontinentális kongresszus is még békülékenységéről biztosította az uralkodót, és még mindig brit, angol, egyenjogú polgároknak és nem amerikaiaknak tekintik magukat. 1775-76-ig a lakosság és maga a kongresszus is még nem elszakadáspárti. 1776. január elején George Washington tisztjei még a királyra ürítették a poharukat. Fél évvel vagyunk a függetlenségi nyilatkozat kibocsátása előtt. Voltak-e olyan serkentő tényezők, amelyek a függetlenségi nyilatkozatot, annak elkészítését meggyorsították? Persze, hogy voltak. Ezek közül kettő nagyon fontos. Kevésbé szoktuk hangsúlyozni, hogy 1776. januárjában jelent meg Thomas Paine-nek a Józan ész című röpirata, több százezer példányban nyomtatták ki, rövid néhány hét alatt. Gyakorlatilag minden politika iránt érdeklődő ember olvashatta, és szétkapkodták. Elementáris hatást gyakorolt, mert Paine mondta ki azt ebben a röpiratában, amit már nagyon sokan gondoltak, de még nem mertek kimondani, hogy itt ágytól, asztaltól el kell válni. A kompromisszumos politika sehová nem vezet. A teljes függetlenségre kell törekedni. A másik pedig 1776. június 10-én Richard Henry Lee javaslata volt a kongresszusban, amikor arra tett javaslatot, hogy az Egyesült Gyarmatoknak, figyeljék a terminust, Egyesült Gyarmatok, még mindig, szabad és független államokká kell válniuk. Na és a következő napon állították fel azt az 5 tagú bizottságot a függetlenségi nyilatkozat kidolgozására, amelynek tehát a legfiatalabb, mindössze 33 éves Thomas Jefferson is a tagja volt. És miért tekintjük őt szinte kizárólagosan a függetlenségi nyilatkozat elkészítőjének? Mert az 5 tagból 3 rögtön átpasszolt a labdát neki, meg John Adamsnek. John Adams, aki idősebb volt, azt mondja, öcsém, csináld már meg a tervezetet egyedül. Ő június közepén 1-2 nap alatt elkészítette, majd megmutatta Benjamin Franklinnek és John Adamsnek. John Adamsék módosításokat hajtottak végre rajta. Még tovább menve, 1776. július legelején a függetlenségi nyilatkozat tervezetét kongresszusi vitára bocsájtották. Jefferson legnagyobb bánatára, majdnem belehaltam, írja egy helyen. Az általa készített és John Adamsék által némileg módosított tervezetnek durván az 1/4-ét, a 25%-át a kongresszus kihúzta. Szétbarcangolták a tervezetemet, írja az egyik levelében. Tehát Jefferson készíti a tervezetet, Franklin és Adams változtatnak rajta, és végül a kongresszus is módosít, kihúz belőle, megváltoztat, tehát közös munka volt ez, közös munka volt az pontosan, ami július 4-én megszületett tehát. A függetlenségi nyilatkozat egyébként 3 részből áll, van egy általános bevezető rész, ebben szerepelnek az alapjogok is, jog az élethez, a szabadsághoz, a boldogsághoz, a második fő részben a király gyarmatai ellen elkövetett bűnlajstroma olvasható, a végén pedig van egy rövid zárórész, amely kimondja, hogy az Egyesült Gyarmatok még mindig nem Egyesült Államok. Az Egyesült Gyarmatok szabad és független államok, amelyek megszakítanak minden politikai köteléket az anyaországgal. No de valóban ekkor született-e meg, vagy később maga az Egyesült Államok? Hiszen egy dolog, hogy politikailag kimondjuk azt, hogy mi függetlenek kívánunk lenni, de ezt meg is kellett védeni. Ha nem tudják megvédeni a függetlenségi háborúban, akkor nincs Egyesült Államok. Tehát kellett hozzá a függetlenségi háború fegyveres szakaszának számos eseménye. És kellett egyebek között az is, hogy a szaratógai győzelem után 1778-tól olyan angol ellenes hatalmak, mint Spanyolország, Hollandia és mások, Franciaország nyíltan az Egyesült Államok oldalára álljanak, katonailag és nem csak diplomáciailag. És kellett az is, hogy a függetlenségi háborút lezáró párizsi békeszerződésben Anglia hivatalosan is elismerje az Egyesült Államok szuverenitását, függetlenségét. Tehát a diplomáciai tényező is nagyon fontos, és még további kettő, az alkotmányjogi helyzet is. Nagyon lényeges az USA születése szempontjából, mert az első alkotmány az egy gyenge alkotmány volt, a konföderációs cikkelyek, amelyről már említettem, hogy 1781-ben lépett hatályba, és csak néhány évig volt az USA gyenge alkotmánya. Nagy-nagy önállóságot, nagy-nagy függetlenséget adott a tagállamoknak, és nagyon gyenge központi hatalmat állított föléjük. Amerikai történészek is azt mondják, hogy ha ez az alkotmány marad, az USA nem lett volna tartósan életképes és működőképes. Ezért tehát, amikor Philadelphiában összegyűltek 1787-ben az úgynevezett alapító atyák, eredetileg azt tervezték, hogy megerősítik ezt a gyenge alkotmányt, és szövetségi államból államszövetséget hoznak létre, de hamarosan lemondtak a tervről, és egy teljesen új alkotmányt készítettek. A ma is létező, kiegészítő cikkelyekkel azért az idők során ellátott alkotmány. Tehát kell az alkotmányjogi szempont is, hogy egy állam a magát függetlennek és szuverénnek nevezhesse, és végül pedig, mikor született meg az egységes amerikai állam és nemzet? Erre még mindig várni kellett. Mert hiába van már egy erős alkotmány, nem volt meg a béke az egykori gyarmatok, a tagállamok között. Mindenki ismeri az 1861 és 65 között zajló észak-dél háborúját, az amerikai polgárháborút. Na miután ez befejeződött, ekkor jön létre egy tartós állami politikai egysége az Egyesült Államoknak. Az amerikai nemzet és nemzettudat megszületésére pedig még tovább kellett várni. Ez jócskán áthúzódott még a 20. századra, és sőt, tulajdonképpen még napjainkban is tart. Befejezésül bárki megkérdezné tőlem, hogy na akkor most tanár úr, mikor született meg az Egyesült Államok, hát nem tudnék egy konkrét évszámot, nem is lehet szerintem egy konkrét évszámot megadni, hanem elmondanám, hogy a függetlenség nyilatkozatnak fontos szerepe volt, hogy európai államok elismerjék, jelentős tényező volt a most is működő alkotmány, és a többi. Tehát egy folyamatról van szó. De a könnyebb tanulhatóság és taníthatóság kedvéért, hát a legegyszerűbb azt mondani, hogy természetesen 1776. július 4-én. Köszönöm a figyelmüket!
Elhangzott műsorunkban dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallottak részletet, amely átfogó képet adott az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. A mai adásban Sziomosz Angelos Szilveszter, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörvezetője lesz a vendégünk, aki elárulja például, hogy miért is érdemes kémlelnünk az éjszakai jégboltot a közeljövőben. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Angelos, itt a stúdióban, szervusz!
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntök minden egyes hallgatót.
Miért is érdemes éjszakánként az eget kémlelni a közeljövőben? Mik azok az események, amiket vártok?
Számos érdekesség várható a következő időszakban, már csak így akár a nyárra fókuszálva, hiszen ugye hát a nyár az sokak által ismert, hogy a hullócsillagok ugye sűrűbben jelennek meg. Most így a júliusi hónapban maradva még a delta akvaridák, a meteorraj az, ami még úgy valamennyire előbukkan, de hát ennél sokkal látványosabb lesz majd augusztus 12-én a perzeidák meteorraj, ezt biztosan sokan ismerik. Hát ekkor majd éjjelente akár 100 hullócsillagot is láthatunk óránként az augusztus 11-13-ai estéken.
Mi is az a meteorraj? Próbáljuk megfogalmazni.
Hát úgy kell elképzelni, hogy amikor látunk egy hullócsillagot, akkor van, hogy az csak egy ilyen úgynevezett sporadikus, vagyis ilyen semmihez nem tartozó meteorraj, olyan, mint amikor megyünk az autópályán, és felkenődik egy véletlenszerű bogár a szélvédőre. Na de amikor egy ilyen meteorraj, vagy hullócsillag zápor van, akkor nem csak egy hullócsillag van, ez olyan, mint a nem csak egy bogár kenődne fel a szélvédőnkre, hanem több száz egyszerre, és hát ilyenkor gyakorlatilag nem bogárfelhő megyünk keresztül, hanem a világűrben a földpályán keresztül egy ilyen anyagfelhőn megy át a földünk, ami egy üstökösből származik legtöbb esetben. Ilyenkor tényleg sok-sok-sok-sok-sok-sok apró kis szemcse találja el a föld légkörét, és ezt látjuk így felvillanni, ugye csíkot húzni, mintha egy hullócsillagot látnánk.
És ezek közül néhány földet is ér, ugye?
A nagyobbak igen, tehát amik nem csak ilyen porszem méretűek, tehát azon dolgok, amiket látunk legtöbbször csak egy porszem méretű szemcsétől adódnak, de amik már látványosabbak, fényesebbek, akár földet is érhetnek, hát nem túl nagyok, tehát ha van egy nagyobb, látványosabb már, akár az is csak egy pár centiméteres lehet, de hogyha nagyon-nagyon nagy kezdetben, akár több méteres, akkor nagyobb szemcsé is földet érhetnek, de ez azért ritkább, tehát általában elporladnak a föld légkörében.
Miből vannak ezek a meteorok?
Hát egyrészt érdekes is a csillagászoknak, meg az űrkutatóknak, mert ugye legtöbbször olyan anyagokból, amiből felépül a fiatal naprendszer, tehát úgymond konzerválják az ő anyagát, hiszen ott a világűrben nem sok változás történt velük az elmúlt milliárd évek során, de gyakorlatilag legtöbb esetben olyan szilikátokból, olyan a földkérget is alkotó ásványokból, amit a Földön is megtalálható, illetve van fémtartalmuk is legtöbb esetben, vannak például vasmeteoritok is. Azok ugye könnyebben túlélik a Földdel való, a Föld légkörével való találkozást, így azok úgymond sűrűbben találhatóak meg esetlegesen így arányában, mert amúgy ritkábban lennének a világűrbe, de a földet érés esélye az nekik nagyobb.
Van olyan anyag, ami a földön itt nem található, csak egy-egy meteoritban?
Hát inkább úgy mondom, hogy az anyagnak a megnyilvánulása. mert hogy vannak olyan hatalmas nyomásviszonyok, amik csak meteoritbecsapódásnál alakulhatnak így, itt már tényleg nagy meteoritbecsapódásra kell gondolni, tehát olyanok, amik millió-milliárd évekkel ezelőtt történhettek, ott az anyag úgy tud átalakulni, mint hogy földi körülmények között soha sem tudna, még a föld mélyébe akár több 10-100 vagy 1000 kilométer mélyen sem.
Az előbb említettünk néhány meteor rajt, amit érdemes lesz majd megtekinteni, akár július 30-ai éjszaka, akár augusztus 11-12-e környékén. Milyen más? Például lesz napfogyatkozás is idén, ugye?
Pontosan. Hát kétség kívül a leglátványosabb és a legjobban várt esemény az idejében az a napfogyatkozás lesz, ami szintén ugye a Perzeidák csúcsának napján, augusztus 12-én következik be. Na most viszont nagyon fontos, hogy ezt honnan és hogyan figyeljük meg, meg persze, hogy milyen lesz az időjárás. Egyrészt szinte teljesen kristálytiszta idő kell majd, hogy legyen, ugyanis ez a napfogyatkozás pont napnyugta előtt, a napnyugta kor következik be. Tehát olyan fél 8-kor már látszódni fog, de rögtön utána olyan 7-58 óra körül már le is megy a nap. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó nyugati panoráma kell majd hozzá, nagyon tiszta égbolttal, nem csak a fejünk felett, hanem abba az irányba jó hosszan elnézve. A nyugatibb országrész az előnyben van a keletibbel szemben, mert mondjuk Nyíregyházáról napnyugtakor, napnyugta pillanatában 40%-a lesz eltakarva a napnak a hold által, hát nyugatabbra már akár ez felkúszhat 70-80%-ra, tehát már Sopronban egy nagyon kis vékonyka napsarló fog úgymond csak lenyugodni, ha jó idő lesz, és ezt láthatják majd ott az emberek, tehát országon belül úgymond nyugatabbra érdemes majd ezt nézni, de fontos, tényleg kihangsúlyozom, hogy csak olyan helyről, ahol a nyugati panoráma nagyon jó. És ha valaki esetleg még nem Magyarországon van, hanem Észak-Spanyolországban nyaral, akkor onnan meg ez, ugyanez a jelenség ez teljes napfogyatkozásként fog látszódni. Ez azt jelenti, hogy másfél percig mindössze, de ez a lényeg, eddig eltűnik a nap, teljesen eltakarja 100%-ban a holdkorong, és akkor a nap körül a napkorona is láthatóvá válik szabad szemmel. De azért fontos megjegyezni, hogy csak ez a másfél perc, és csak onnan Észak-Spanyolországból szabad szemes, tehát minden más esetben a napnak a megfigyelése szigorúan csak a megfelelő védelemmel, tehát mondjuk napszűrő fóliával lehetséges, vagy például 13-as vagy erősebb hegesztűveggel.
Ti is fogjátok figyelni ezt a jelenséget innen Miskolcról?
Igen, Miskolcon, majd az avasi kilátóból, hát ugye, mint ahogy mondtam, jó kilátás kell, még nem túl szerencsés, hogy a Miskolctól ugye a bükközpont nyugatra van, és hát elég kevés hely van, ahonnan egész jól látni, de az avasi kilátó az nagyon jó helyet biztosít ennek, úgyhogy ott lesz majd megrendezve jó idő esetén ez a kis napfogyatkozás megfigyelő program. Hát 7 órára már érdemes lehet oda érkezni, jó idő esetén, 7 óra 20-kor kezd majd el bemenni a napkorong elé a holdkorong, ekkortól kezd látszódni az esemény, és tényleg egy fél óra, tehát 7:50-kor már lenyugszik a nap, és utána hát folyik tovább a napfogyatkozás, csak már innen Miskolcon nem fog látszódni. Úgyhogy ezt innen így fogjuk tudni bemutatni, de néhány kollégámmal én például még soha nem láttam teljes napfogyatkozást, úgyhogy időben rákészülve mi egy páran elmegyünk egyébként Spanyolországba, és megnézzük a teljes napfogyatkozást.
Milyen gyakran van ilyen égi jelenség?
Gyakrabban, mint azt a legtöbben gondolnák, tehát akár minden évben legalább egy részleges napfogyatkozás szokott általában lenni a Földön, csak hát ez a lényeg, hogy a Földön, és nem mindig ott, ahol mi vagyunk, tehát általában ezek viszonylag szűkebb, mondjuk egy olyan kontinensnyi, félkontinensnyi helyre korlátozódnak, úgyhogy sok van, de nem sokszor van ugyanazon a helyen. Tehát innen Magyarországról ugye legutóbb 1999-ben láthattunk teljes napfogyatkozást, és legközelebb csak 2081-ben lesz. Tehát igen, elég hosszú időskála, ha Magyarországot nézzük, Európa már kicsit jobb, ugye most van ez a 2026-os, meg lesz egy jövőre is, ami csípi ott a Gibraltári szoros, tehát azt is meg lehet nézni, az jövőre 2027. augusztus 2-án lesz, de utána megint nem lesz olyan 2,5 évtizedig Európából teljes napfogyatkozás, csak részleges vagy gyűrűsök, persze azok is nagyon látványosak, de a non plus ultrája az egésznek az tényleg a teljes napfogyatkozás.
Általában ilyen augusztus időszakban van, vagy csak most jön így ki?
Ez nem feltétlenül mindig ugyanakkor van. Egyébként érdekes, hogy tényleg a 99-es Magyarország is augusztus 11-én volt, meg ez a mostani, ez most augusztus 12-én lesz, ami Spanyolországból teljes, de itt alapvetően nincs akkora szabályszerűség, mint mondjuk a meteorzáporoknál, amik az évnek mindig általában maximum egy-két nap eltéréssel, de ugyanazon a időszakaiban következnek be.
A meteorzáporra térjünk még egy kicsit vissza, évről évre más az intenzitása, vagy ez mitől függ?
Alapból is tud, igen, más lenni az intenzitása, tehát például különösen Leonidák meteorrajnál szokott lenni 33 évenként egy ilyen nagy kitörés, ami azt jelenti, hogy nem csak ilyen 20-30-at hoz általában, mint szokott, hanem akár ilyen több százat, vagy több ezret óránként. Ez majd legközelebb 2032-33-ban lesz, tehát akkor a Leonidák különösen látványos lesz, de például a Perzeidák az úgy nagyjából tartja magát ezen az évi 100-120 per óra szinten, de ami viszont nem magától a meteorrajtól függ alapvetően, hanem a megfigyelési körülményektől, az most itt a derülteget nem említve, mert az alapfeltétel, hanem a hold állása, a hold fázis. Ugyanis az, hogy van-e holdunk az égen, vagy nincs holdunk az égen, ugye az alapvetően határozza meg azt, hogy mennyi hólócsillagot lehet látni. Most például a Perzeidákat már csak azért is érdemes megfigyelni, ugyanis hát az augusztus 12-i napfogyatkozás elhozza magával konkrétan az új holdat, tehát egész este nem lesz fenn a hold, így egész este egy lehetőleg sötétebb égbolton minél több ilyen hullócsillagot láthatunk. Az elmúlt években többször is például fenn volt a hold, akár nem is feltétlenül az este egészében, de azért valamikor bezavarja sajnos a megfigyelésüket, most tökéletes lesz, tehát ha jó az idő, akkor érdemes kimenni egy olyan helyre, ahol persze minél nagyobb a panoráma az égboltra, illetve minél kisebb a fényszennyezettség, mert hiába nincsen hold, hogyha bemaradunk a városba, az ugyanolyan, mint hogyha fenn lenne a teli hold. Tehát menjünk olyan helyre, például itt a keleti ország részben Miskolc mellett ugye a Bükki csillagos égbolt park, egy gyönyörű hely, ahol a tejutat is lehet majd egyszerre látni a sok hulló csillaggal, de ilyen csillagos égbolt park még Magyarországon a Hortobágy, nagyon jó hely, ott a panoráma is kellően mondhatom, hogy tág, illetve a Zselici csillagos égbolt park. De egy-egy ilyen kis eldugottabb településéktől távol lévő helyen is érdemes nézni, tehát nem csak ezekről a helyekről, de ezekről különösképpen jól lehet látni, hogyha tiszta az ég.
A hullócsillagoknál is ugyanaz a szabály, hogy a Föld különböző pontjain másként mást látunk?
Nagy általánosságban mondjuk az kis távolságon belül mindegy, tehát hogy most Kelet- vagy Nyugat-Magyarországon vagyunk, az teljesen mindegy. Inkább az szokott általában mást hozni, hogyha föld északi vagy déli féltekén vagyunk, ugyanis hát képzeljük el azt, hogy mondjuk megint az autós példára jönnék így vissza, hogy az autóból mondjuk tegyük fel, hogy nincsen szélvédő, és akkor a szélvédőre vagy szélvédőn keresztül mennyi bogár érkezik, meg mondjuk az oldalsó ablakokon keresztül. Tehát ugye van egy haladási iránya a Földnek, és alapvetően ez határozza meg egyébként azt, hogy ezek a hullócsillagok honnan látszódnak érkezni, de persze nekik is van egy saját haladási irányuk, ez még ami meghatározható. Tehát vannak olyan meteorok, amik inkább a Föld északi, vannak olyanok, amik inkább a déli féltekéről látszódnak.
Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Csillag! Csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvese, veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is, haza találsz, egyszer én.
Sziomosz Angelos Szilveszterrel, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörvezetőjével beszélgetek. Te mióta érdeklődsz ennyire a csillagok és az éjszakai égbolt iránt?
Hát egészen gyerekkorom óta, az biztos, nem is tudom ennek idejét pontosan megmondani, de komolyabban 2014-ben kezdtem el vele foglalkozni, amikor a Miskolci csillagvizsgálóba, a Dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálónak a szakkörébe kezdtem el járni. Hát ennek most már lesz a 12. évfordulója, úgyhogy lassacskán ott járok, hogy a fél életemet ott töltöttem. De igen, tehát aki érdeklődik a csillagászat iránt, számos helyet találhat az országban, ahol ilyen szakkörökbe, amatőr közösségekbe lehet jelentkezni, úgyhogy bátorítok mindenkit a környékről, hogy akár a Miskolci Csillagvizsgálónak a szakkörébe nyugodtan jelentkezhet.
Milyen gyakran vannak szakkörök, és hogyan is épül fel egy-egy ilyen foglalkozás?
Minden péntek este szokott lenni a tanév folyamán, tehát most nálunk is úgymond nyári szünet van, mindenki megy mindenfelé, és akkor szeptember első-második hetében szoktunk kezdeni, és egészen ugye június közepéig szokott tartani, és hát van egy 120 előadásos tematikánk, ami azt jelenti, hogy egy olyan 4-5 év alatt járjuk végig azt a tematikát, ami az űrkutatás és a csillagászat témáit boncolgatja, tehát elhangzik általában ilyenkor egy-egy előadás egy ilyen péntek estén, amit nem csak a szakkörvezetők tartanak, hanem pont ez a lényeg, hogy a szakkörösök készülnek fel egy-egy témából, így egymást tanítjuk úgymond, és hát akkor jegyzi meg tényleg leginkább az ember az adott témát, és akkor bújik bele, jegyzi meg a legtöbb dolgot, ha az ember felkészül egy-egy ilyen témából. Tehát a tanulva tanulást alkalmazzuk, és elég sikeres, mert a legtöbb már több éve járó szakkörösünk azért sokkal többet tud, mint amivel érkezett a csillagvizsgálóba, akár ugye megtanulja távcsöveket is kezelni, már saját távcsöve van, és akkor otthonról is saját önmagát tud észlelni, vagy pedig ugye csapatban a bemutatókon tud nekünk segítkezni, aztán ő belülük nevelődik ki majd az a generáció, aki a jövő társas bemutatóit is tartja, akár az ilyen napfogyatkozásaikor, akár bármilyen csillagászati esemény során.
Mekkora a csapat?
Hát most az elmúlt években egy kicsit a bővült, egy kicsit a marketingnek hála, meg volt is pár olyan fontosabb esemény, aminek köszönhető volt ez az egész. Nagyjából minden pénteken szoktunk lenni olyan 15-en körülbelül, van amikor ez több, van amikor egy picit kevesebb, de ha most úgy mindenkire gondolok, szerintem egy 30 főt is említhetek, úgyhogy bő a szakkörös gárda. Szoktunk is például minden évben egy ilyen ízlelő hétvégét tartani a Szentléleki Turista Parkban, és akkor ott is nagyjából ez a 20-25, akár 30 fő is összejön.
Csillagpartikat is tartotok, ugye?
Igen, tehát minden hónapban tartunk egy csillagpartit, ami azt jelenti, hogy ekkor nem csak távcsöves bemutatás van, mint bármelyik péntek derült este, tehát bármelyik pénteken lehet jönni hozzánk távcsöves bemutatóra, hanem ekkor akár még felhős idő esetén is van program, hiszen ez egy előadást is tart magában, ami azt jelenti, hogy egy aktuális vagy egy általános témát hozunk a csillagászatból, űrkutatásból, és ezen keresztül ismerhetik meg a vendégeink a világűr rejtelmeit, illetve természetesen ekkor is, hogyha jó az idő, akkor egy társas bemutatásról egészül ki. Ezek a csillagpartik mindig úgy vannak időzítve, hogy az első negyed holdfázisához igazodjanak, vagyis ekkor a leglátványosabb a hold ugye esti időpontban, úgyhogy különösen, hogyha valaki kisebb gyerekekkel jönne, általában olyan 10 éves kortól ajánljuk ezeket a programokat, akkor ezzel érdemes kezdeni, hiszen ez a gyerekek számára is egy nagyon meghatározó látvány tud lenni. Még mondjuk egy holdmentes éjszakán, amikor sokkal inkább csillaghalmazokat, vagy olyan mély objektumokat nézünk, amiket akár a felnőttek is nehezebben tudnak meglátni, azok számukra még kicsit olyan nehezebben látható dolgok, de aki már elmélyed a témában, azokat nagyon fel tudja mondjuk csigázni, hogy mondjuk egy akár több 10 000 fényévre lévő gömbhalmazt, vagy egy több 1000 fényévre lévő hatalmas csillaghalmazt nézünk meg, akár pedig még galaxisokat több millió fényéves távolságból is ki lehet szúrni, majd különösen az Andromédát az őszi bemutatókon, amikor ő főszerepben mutatkozik az égen.
Bolygó együttállásokat is tapasztalhattunk, mostanában is voltak ilyenek, amikor, ha nem is szabad szemmel, de egy egyszerűbb távcsővel is felfedezhetőek ezek az együttállások.
Igen, itt a nyári időszakban volt egy nagyon látványos együttállás. Most gyorsan vissza gondolok, hogy ha jól emlékszem, július 10-én volt, amikor legközelebb volt a Vénusz és a Jupiter. Ugye általában ez a két bolygó szokott a legfényesebb lenni. Pont azon a napon, ha jól emlékszem, akkor innen felhős volt, de előtte-utána lévő napokon is látszódott, és gyönyörűen így látszottak egymáshoz nagyon közel az égen, és csak látszottak ugye közel, mert amúgy a távolság közöttük hát nagyon nagy, tehát még véletlenül sem fognak összeütközni, de legtöbbször a Hold szokott bemászni, vagy a Vénusz, vagy a Jupiter mellé látványosan. Most a nyárnak a augusztusi, tehát utolsó egyharmadában, hát úgy bolygó hiány leszünk kicsit, tehát a Vénusz egyre közelebb kerül ismét a naphoz, és majd nem lesz nagyon látható, viszont ősztől, különösen szeptember végétől, októbertől újra előjön Szaturnusz, az legjobb látvány a Hold mellett, ez, ha valaki még nem látta, akkor a Szaturnuszt meg kell nézni, egészen februárig lesz majd rá lehetőség, addig tart a következő szezonja, és ha valaki nem csak október-szeptember környékén jön, hanem mondjuk december-januárban, akkor a Szaturnusz mellé a Jupiter és a Mars is látszódni fog az égen. Nem egymás mellett lesznek, de távol egymástól ugyanúgy néznek ki a távcsőn keresztül, mint hogy egymás mellett lennének. Tehát érdemes majd ebben a úgy októbertől januárig tartó időszakban meglátogatni a csillagdákat.
Neked melyik a kedvenc égi tested?
Hú, hát a bolygók közül a Szaturnusz egyértelműen, gyönyörű tényleg a gyűrűrendszere, illetve az ilyen halványabb égi testek, a mély objektumok közül pedig a Herkules gömbhalmaz. Az különösen egy jó nagy távcsővel, mondjuk egy legalább 30 cm átmérőjű távcsővel, ami jó sok fényt be tud gyűjteni ilyen halvány égi testekről, nagyon-nagyon pompásan tud kinézni, úgyhogy én ezt a kettőt szeretem is bemutatni, amikor van alkalom rá. Ilyenkor nyáron ez a Herkules gömbhalmaz, ez kiválóan látszódik, ahogy említettem, a Szaturnusz pedig majd az őszi időszaktól egészen a tél végéig.
Neked van otthon távcsöved?
Van, nem is egy, úgyhogy igen, amikor éppen nem a csillagdából a nagy távcsövön keresztül észlelünk, vagy bemutatót tartunk, és van még energiám és kedvem, meg van is mit nézni, akkor van, amikor otthonról akár vizuálisan távcsőben nézve, vagy pedig felvételeket készítve, asztrofotózva szoktam használni az eszközöket.
Ezeket meg is osztod mondjuk a közösségi oldalon, a képeket?
Hát van, amikor igen, van, amikor inkább csak a szűkebb szakkori csoportban, de van, amikor úgy kifejezetten igen, abból a célból készítek felvételeket, akár otthonról, akár a csillagdából, hogy megosszuk ezt a látogatókkal, kicsit kedvet készítsünk a csillagdának a meglátogatására, mert tényleg úgy tapasztaljuk, hogy a legtöbben vagy nem néztek még távcsőbe, vagy ha néztek, akkor nem láttak még olyan látványosságokat, mint amiket meg tudunk általában mutatni. Úgyhogy, ha még valaki nem nézett távcsőbe, szerintem feltétlenül látogasson meg egy csillagdát, vagy egy ilyen nyilvános eseményt, mint ami például a augusztus 12-i napfogyatkozó bemutatós programunk lesz, és akkor meglátja, hogy egyébként nem csak egyszer, hanem úgy elég sokszor érdemes elmenni egy ilyen programra, illetve nem csak mindig nyáron, ezt különösen érdemes kiemelni, mert különböző évszakokban tényleg más és más látszódik. Most itt a bolygókról beszéltem, hogy a téli időszakban fognak látszani, de amúgy meg más égitestek látszódnak legtöbb esetben a téli égbolton. Tehát például Orion ködöt nem fogunk soha tudni megmutatni ilyenkor nyáron, mert egyszerűen nem látszódik a nap miatt. A nappal égen van fent, ezért hát más tudunk megmutatni.
Mondjunk elérhetőségeket, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését akár a szakkörök iránt, akkor hol keressen titeket?
A Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálónak elsősorban a Facebook oldalát, illetve a csillagda-miskolc.hu-n a weboldalát érdemes követni, és akkor itt lehet tájékozódni a programjainkról, de tényleg elsősorban a Facebook oldalt tudom ajánlani követni. Tényleg minden péntek este nyitva vagyunk, ha mégsem, néhány ilyen kivételes eset lehet, akkor azt pedig ott megosztjuk ezeken az oldalakon.
Angelos, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgethettünk egy kicsit az éjszakai égbolt csodáiról.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást, és derülteget kívánok mindenkinek.
sose voltam egy együléssel, egy távoli vidéken vártak rá. Az a érek ma éjszaka már.
A mai adásban Sziomosz Angelos Szilveszter, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörvezetője volt a vendégünk, búcsúzom és munkatársaim nevében is tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.